Én szeretettel köszöntök mindenkit Németh Norbert atya tavaszi előadással adatának utolsó programján. A mai téma a házasság és a család lesz. Az elején engedjenek meg nekem egy prózai szöveget, ami a szokottnál egy kicsit talán hosszabb, de számomra nagyon érdekes. Ez egy Kosztolányi írás. 1926-ban jelent meg a Nyugatban. A címe a házasság válsága, és azok a gondolatok, amiket itt Kosztolányi megfogalmazott, ma is abszolút aktuálisak, és akár írodhattak volna most is. Tehát a házasság válsága. Házastárs az a férfi és nő, ki egy födél alatt él, vagy azért, mert nagyon szereti egymást, vagy pedig azért, mert egykor nagyon szerette egymást, és most egy életen át hódol feledhetetlen emlékének. Minden fér és feleség körül, ki a mulandó percet akarja megörökíteni. Tagadom, hogy a házasság intézménye ma különösebb válságban volna. Csak annyira van válságban, mint bármely más intézmény, melynek cselekvő és szenvedő szereplői, föntartói, gyarló emberek, kik természetesen nem mind rendelkeznek annyi nemességgel, elnézéssel és főképp értelemmel, mely az élet átéléséhez szükséges. De akkor épp így jogon beszélhetnénk a törvénykezés válságáról is, hisz van igazság, de vannak rossz bírák is. Azt sem hiszem, hogy a múltban jobbak vagy rosszabbak voltak a házasságok. Plautus épp úgy csúfulja, Aiszkulus épp úgy átkozza, mint Ibsen. A házasságok mindig olyanok voltak, mint maguk az emberek. A házasság nem elavult intézmény. Elavult lehet egy idézőjelben modern vers, melyet 10 évvel ezelőtt írtak. Egy 100 esztendős törvény, vagy egy 1000 esztendős felfedezés. De olyasmi, ami a föld teremtése óta mindig és mindenütt szükségszerűen megvolt, nem lehet elavult, mert benne gyökerezik az emberi természetben. Mióta a világ áll, támadják, de eddig nem találtak helyette jobbat. Derék csinálmány, mely ennyi kritikát kiállt. Ne feledjük, hogy Ádám az első férj, és Éva az első feleség. A szabad szerelem fából vaskarika. Csak rabszerelem van. Aki szeret, az már nem szabad. Nem független a szerelmétől. Ha szeretek valakit, azt akarom, hogy a rabom legyen, kizárólagosan és örökké, és nekem is rabjának kell lennem kizárólagosan és örökké. Az ölelkező karok nem hasonlítanak-e a rabbilincsekhez? Vannak, akik a házasság erkölcsét korlátnak érzik. Ezek hasonlítanak azokhoz, akik a szonett jambusait, strófa szerkezetét nyűgnek tekintik, visszatérő négyes lényeiben nem veszik észre a folyton megújhadó varást, és csodálkoznak azon, hogy egyesek így írnak, holott a próza korlátlanságában is csapunkhatnának. Hiányzik belőlük a művészet, az életművészet. Elismerem, hogy nem észszerű, mert egészen életszerű. Olyan észszerűtlen, mint maga az élet. Éjszakokkal bírálgatni tehát azon a címen, mert nem simul XY úr vagy úrhölgy testéhez a legnagyobb esztelenség. Az apa, anya, gyermek titkos háromságát foglalja magában, azt a misztériumot, mely az emberiség létezése óta legmélyebben hatott lelki fejlődésére, és megteremtője volt minden vallásnak és művészetnek. Külső formájában talán változhatik az idők során, de ezeket az ősi szálakat nem tépheti el senki. Hát Kosztolányi 1926-ból, és most hallgassuk meg az atyák énekéről a témát.
Kosztolány a kihívó. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten hozott mindenkit a mai előadáson. Előre kell bocsátanom, hogy sem tehetségünk, sem elég időnk nincsen ezen nagy titok minden mélységét kifürkészni. Majd megtanít benneteket az, aki gondolataitokat vezérli, akit szívetekbe befogadtok, akinek templomává lettetek, írja Szent Ágoston. Család, házasság és mindez a testteológiának utolsó előadása volna. 6 előadást hallgatunk ebben a sorozatban, az őszi és a tavaszi szemeszterben, és picit ezt most lezárnám 2 fontos témával, a család és a házasságnak a témájával, amit igyekszek kellően életbágyazott módon bemutatni. Ennek a titkára majd kicsit később árulom el, hogy mitől lesz talán életbágyazott, vagy mitől marad az. Az elején, amikor elkezdtem a testteológiájáról szóló előadássorozatot, mondtam, hogy sokat játszottam a gondolattal, hogy lehet-e, szabad-e, okos-e, jó-e papként erről a témáról beszélni. Aztán meggyőztek, és magamat is sikerült meggyőzni. És újra csak mondom, nem szükséges pontosan ugyanaz az élettapasztalat ahhoz, hogy egy témához hozzá tudjunk érdemben szólni. Egy orvos kiválóan tud vakbelet műteni, attól függetlenül, hogy ilyen élményem, mint betegnek lenne. Amikor elkezdtem a test teológiájáról szóló előadást, akkor elhívtam a kedves hallgatóságot a Vatikánban található gyönyörű Sixtus kápolnába. Hogy emlékeznek, a 2 fontos freskó részletet is bemutattam Michelangelónak a munkájából. Amikor a Sixtus kápolnát restaurálták, akkor II. János pápa a test teológiája szentélyének nyilvánította ezt a gyönyörű kápolnát, amelyet a nagy mester művész festett meg, és ezek a testek, amelyek megjelennek ezen a fal felületen, a fény, a ragyogás és az életnek a hordozói. Idézem most II. János pápát, és több nagy idézet nem lesz már. A nagy művész így akarja bemutatni nekünk, hogy a testünk titkot rejt magában. Soha nincs és nem lehet ellentét tehát az ember lelke és teste között. A szeretetben az ember újjáteremtődik. Ezt olvassuk le erről a freskóról. Vagyis egy új élet kezdődik meg az egymás szerető férfi és nő életében. A 2 személy új egységének élete egy új testben. És utolsó mondata a pápának, a szexualitás valódi vonzó ereje éppen e megnyíló horizont nagyságából születik. A másik személy iránti szeretetből, a jövőre való nyitottságból, a mi univerzumának átéléséből. Szép is lenne megállni, meg hát itt már be is lehetne fejezni, de mégis azért látjuk, hogy a testünk negatív nyelvezetet is foglal magában, hogyha a vágyakat nézzük, meg az ösztönvilágát a testi dimenziónak. Ez a nyelvezet nem tartozik Isten, teremtő Istennek az eredeti terveihez, hanem ez a bűnnek a gyümölcse lett. Amikor a test elszakadt a teremtőhöz fűződő gyermeki kapcsolatából, akkor született meg az, hogy a vágyat beteljesíteni, ami elemi erővel jelenik meg a testben, és megszülte az, hogy birtokolni akarom a másik testet. Isten azonban nem csak a teremtésben mutatta meg az ember iránti szeretetét, hanem a megváltásban is. És ezt a keresztény teológia gyönyörűen kidolgozza, hogy nem csak a lelkünk, hanem a testünk is részesül ebben a megváltásban, amelynek a nyelvezetét a család őrzi. A család volna ugyanis pontosan az a hely, az a kitüntetett hely, ahol a testnek és a szeretetnek a teológiája egymással összekapcsolódik. És elmondanám, hogy miért is, mert ez olyan jó hangzó gondolat, de hogy lássunk is mögé. Mert hogy pontosan a családban tanuljuk meg a testünk gondozását, a testünknek a szeretetét, a test jóságát, a szülőktől kapott szeretet és gondoskodásnak a megtapasztalása során. Itt a családban éljük meg önmagunknak az oda ajándékozását a testünkben. Ezt érik meg a házaspárok a házastársi szeretetben, amely képes nem csak a testet, hanem a lelket is összekapcsolni. Itt a családban tapasztaljuk meg a szeretetnek a termékenységét is. és az élet itt kapcsolódik össze egy új nemzedékkel, a jövővel. A családban fedezi fel az ember, hogy van világ saját magunkon kívül is, hogy kapcsolatokban élünk. A szülő a gyermekével, a testvér a testvérével, házastárs a párjával, és ebben a felismerésben, hogy társas kapcsolatban élünk, vesszük észre a meghívást, ami arra szól, hogy szeressem, elfogadjam a másikat, és engedjem, hogy a másik is szeressen. Elfogadni és ajándékozni ezt a szeretetet. No, így értünk el akkor a mai előadás bevezetése után a fő témánkhoz, a család és a házasság. Ma este elhatároztam, sokat győzködtem magamat, hogy kevesebb beszélek negatívumokról, bár nagyon nehéz ezt megtenni, mivel hogy igyekeztem a címet úgy kiválasztani, hogy a 21. század kihívásai között kell a házasságról és a családról beszélni, és ez ennek a századnak a kihívásai pedig nagyon nehéz úgy beszélni erről, hogy hát valamiképpen a negatívum ne jelenjen meg. Minden esetre a pozitívumokat fogom kiemelni, még akkor is a száraz tények majd elhangoznak, bátorítani, bízni, és szépen mondja, hogy magyar nyelv bíztatni, bízni és bíztatni szeretnék. Na, ezek lennének a mai estének a kulcsszavai. Látjuk, hogy nincsen divatja sem a döntésnek, sem az elköteleződésnek, azonban van egy kereszténység, aminek a gyökereiben élve mi szakadatlanul erről beszélünk, hogy hát aki szeret, az döntést is hoz. Éppen a katolikus egyházban tegnap volt egy olyan evangélium, hogy pont ezt inspiráltam, hogy aki szeret, az valamiképpen döntést is hoz. Aztán ezt a gondolatot még sokan átvették, és nagyok is idézték. Amikor a szeretetnek és a döntésnek a kapcsolatáról szólok, meg az elköteleződésről, akkor valójában arra látásmódra szeretnék csak rámutatni, hogy nem kell azon aggódnunk, hogy mindent egészben akarjuk látni most azonnal. Másik, amiről le kell mondani, az, hogy nem mindent a pillanatnyiságban akarjunk megélni. Hát a sokkal nagyobb távlata is vannak az életünknek, és az igazán szép dolgok azok mindig lassan bontakoznak ki. Szóval ki kell törnünk a pillanatiság ketrecéből, és irányba kell állítani az életünket. Ehhez szeretnék majd egy-két segítséget adni. Azt tapasztaljuk, hogyha nem köteleződünk el, meg nem hozunk komoly döntéseket az életünkben, akkor valójában rossz értelemben valósítjuk meg önmagunkat. És aki logikusan gondolkodik, rájön, hogy van, akkor jó értelemben vett önmegvalósítás is, és van. Akkor valósítom meg jó értelemben önmagamat, amikor van az akaratom és a vágyam fölött kontroll. Amikor képes vagyok az önátadásra, önmagam felülmúlására. Persze ez soha nem karrierért, nem pénzért, mert ez nem működik, az önfelülmúlás, az önátadás, a vágy és az akarat fölötti kontroll csak abban az egy esetben működik, ha a cél az mindig egy személy. Hogyha mindig egy másik személyre irányul a kapcsolat, akkor képes vagyunk a helyes önmegvalósításra. Nagy szükség van arra, hogy bátorítsunk, bízzunk és bíztassunk. És akkor itt mindjárt a pozitív dolgokat szeretném kiemelni, hogy az Európai Unió kitalálói, alapító atyái valami egészen zseniális ötlettel álltak elő a 20. században. Nagyszerű ötlet volt. Az, hogy egy kontinenset megpróbáljanak egységbe kapcsolni. Aminek megvan az a szellemi, spirituális, lelki tradíciója, amit kereszténységnek hívunk. A közös hit, a történelem, meg mindaz, amit a kereszténység ennek a kontinensnek jelenthet. És ez egy gyönyörű indítása volt ennek az egész uniós ötletnek. Persze aztán erre rárakódott elég gyorsan az érdek, a gazdasági érdek, aztán a társadalmi érdekek, a politikai érdekek és a kereskedelmi érdekek. Na de hogyha újra hozzá lehetne csatolni ezt a fajta alapgondolatot, amely az alapító atyáknál ott volt, akkor újra nyugodtak leszünk. Az erkölcsi alap ugyanis Európában ma is, most is, ahogy a 20. században, ugye ebben a században is, a keresztény hit, a kultúra és a hagyomány. Így és Gyula így fogalmaz. A fa a szél kihívásaira a gyökereivel válaszol. Ha elszakítják a fát a gyökérzetétől, akkor megszűnik a jövője. És ilyesmit látunk. Tehát amikor egy szégyenlős Európa nem meri bevallani a saját keresztény gyökereit, és ez kicsit olyan paranója itt az Unióban, hogyha nézzük, egész pontosan és konkrétan, aki Mohamedán szimbólumokat sért, akkor a válasz az agresszió. Ha valaki zsidó szimbólumokat sért, akkor a válasz, hogy antiszemita bélyeget kap. Ha valaki keresztény szimbólumokat gyaláz, akkor a válasz tolerancia. Biztos már tapasztaltok. Egyébként a mai estének a mondandójában, csak amikor majd elkezdek beszélni a 21. század kihívásai között, hogy mit jelent a család és a házasság, meg a házasság fogalmát, hogyan alakítják európai parlamentek, érdemes elgondolkodni azon, hogy arab vagy zsidó földön, ha valaki próbálkozik azzal, hogy egyenlő szintre emelje a házasságot, a házassággal, az azonos neműek kapcsolatát, hogyan állnának hozzá? Minimum megölnék. A család kiinduló pontja és célpontja a házasság. Mielőtt belekezdenék, akkor most már érdemes elárulni a titkát ennek a mai estének. Az életbe ágyazottságát az garantálja a mai előadásnak, hogy hosszan készültem rá, és sok embert kérdeztem meg. Fiatalokat, házasságban élőket, csoportban, vagy éppen négy szemközti beszélgetésben és találkozásban. És amikor megkérdeztem őket, akkor egy szempont volt, hogy mi az, amit a házasság és a család témájában te fontosnak tartanál, amire keresed a választ, amit szívesen föltennél. 10 ilyen kérdést hoztam, úgyhogy remélem kellően életbeágyazott lesz, ha nem, akkor majd azokat fogom szídni, akik ezeket a kérdéseket aztán adták nekem. Az első kérdés, amit már Kosztolányi idézetben is hallhattunk, elavult-e manapság a házasság intézményem? A házasság az valójában a múlthoz tartozik, de a jövőhöz is tartozik. Mert egyedül a házasság képes a jövőt biztosítani, ha biológiai szinten nézem is, tartós jövőt. A házastársaknak ahhoz, hogy az elavultságot meg tudjuk cáfolni, vissza kell találniuk az egymásban való létezéshez. Olimpiai bajnokságot lehetne rendezni az egymásért való létért folytatott versenyben, mert egymásért már nagyon sok mindent tudunk megtenni, dolgozni, másod-harmadállásokat is vállalni. A család kiinduló pontja és célpontja a házasság. Ha ezt tudjuk erősíteni, ha ezt meg tudjuk újítani, akkor mindig valami szép történik körülöttünk. Egyébként ezt az előadást megtarthatnám pusztán úgy is, hogy a KSH adatokat kivetíteném, amelyek arra vonatkoznának, hogy akik házasságban élnek és családban, azoknak az élettartamuk mennyivel hosszabb, mint azok, akik szingli életformát folytatnak, a gyermekvállalás a családban mennyivel nagyobb hangsúlyot jelent, mint a szingli életformában, az átlag életkor ugyanígy. Ezekből a tényadatokból is már meggyőzően ki lehetne mutatni, hogy mégiscsak aki családban él, sokkal biztosabb az élete. Talán a betegség sem úgy látogatja, mint azt, aki mindenkitől függetlenül próbálja önmagát megvalósítani. Sok házasságnak a tragédiája az abban áll, hogy a kapcsolat az kibillenik a család mögül. Ezen azt értem, hogy a házaspár túlságosan intenzíven él a családért, és közben önmagukról feledkeznek meg. Ami egységben tartja, egészséges egységben a családot, a házasságot, az a kommunikáció és a konfliktusoknak a helyes kezelése. Jegyes oktatáson ez egy nagyon fontos téma. Akik hozzám jönnek jegyes oktatásra, rengeteget beszélünk erről. Helyes kommunikáció. Amikor a másiknak a problémája tényleg fontos, nem kicsinlem le, nem nevetem ki, meghallgatom, időt szánok rá. Beszélgetek vele. Van rá válaszom, nem kész válaszom, hanem arra, amit mond, arra próbálom válaszolni, komolyan veszem a másikat. Nincsen elhanyagolható konfliktus. Csak esetleg mi nem foglalkozunk vele. Szóval ez létkérdés egy jó házasságban. Természetesen a kommunikáció alatt nem a mindennapos ügyeknek az operatív megbeszélését értem, a bevásárlólisták közös összeállítását. A házasság az egymásban való létről szól, nem pedig az egymásért való létből és az egymás mellett való létből. Ez nagyon fontos látni a különbséget, ezt mindjárt meg is bizonyítom. Térnék a második kérdésre, amivel bizonyítanám a különbséget, hogy a házasság, a boldog házasság az egymásban való létről szól. Második kérdés így hangzik, miért is dolgozik egy szülő így nappal alatt éve? Azt mondtam, hogy ne egymásért, hanem egymásban. Aki föltette ezt a kérdést, három válasz ő maga is megfogalmazott, megrendítő válaszok ezek. Miért is dolgozik ma egy szülő éjt-nappal alátéve? Hogy megkeresse azt a pénzt, amit a gyerek elkölt addig, amíg a szülő nem ér rá vele foglalkozni. Vagy megkeresse azt a pénzt, amin a gyerekét kiszolgáltatja idegen nevelési tényezőknek. Vagy megkeresse azt a pénzt, amin felnőve gyerekében valaki más ideget kap majd vissza. Szóval nem elég a családért élni, hanem a családban és a családdal kell tudni élni. Ez szép dolog, hogy én értetek meg a családért, milyen áldozatokat vállalok, de sokkal szebb a családban és egymásban való létként ezt megélni. Elavult-e manapság a házasság intézménye? Erre utalt a második kérdésre adott válasz is. Ismét Kosztolányi jutott eszembe itt, hogy hallgattuk ezeket a gondolatokat, hogy hiszünk a házasságnak a létjogosultságában. Hiába jönnek az emberi pervers fantáziának újabb szüleményeként a házasság mellé alternatív megoldások, ami ugye a házasság alatt a kereszténység egy férfi és egy nőnek az életre szóló felmondhatatlan kapcsolatát érti. Hiába jönnek más felállású alternatív javaslatok emberrel, állattal vagy bármi mással, a házasságnak nincsen alternatívája. Ugyanakkor mégis sokaknak föl kell azt ismerni, hogy legjobb szándékuk mellett is nagyon sokszor zátonyra futhat egy kapcsolat. És a régi paraszti létre szeretnék egy kicsit utalni, mint pozitív példára. Amikor is a házas felek egész nap együtt dolgoztak. Egész nap együtt voltak mezőn, földön, vagy éppen az állatokkal foglalatoskodva. Így látták el feladataikat, mellesleg a házasságuk is megmaradt és épült. Miért? Mert hogy beszéltek. És nem csak a munkáról. Ugye vannak kérdések, amire nem lehet válaszolni. Ilyen, hogy hogy vagy, erre nincs válasz. Másik, mi volt az iskolában? Felnőttek így kérdezik ezt kicsit intelligensebben egymástól. Mi volt a munkahelyeden? Ez az a három kérdés, amivel le lehet szoktatni a másik embert, akit kérdezünk arról, hogy komoly választ, személyes választ adjon nekünk, mert ezek nem érdeklődő kérdések. Szóval nagyon sokat beszélgettek a régi paraszti létben egymással. Mai embernek viszont ki kell szakítani a pörgésből a beszélgetésre, a kommunikációra szánt időt. Úgy mondtam, hogy én a akik házassággal készülnek, nagyon sokat beszélek erről nekik, és azzal a házi feladattal küldöm el egy életre szóló leckével. Egy héten egy este, egy hónapban egy hétvége, egy évben egy hét kettesben. Ez a nász ajándék, amit adok mindenkinek. Szóval a probléma fő oka pontosan a páros beszélgetés hiánya. A fiatal házasoknak mindig azt tanácsolom, hogy a párod nem arra kíváncsi, amit mindenki lát belőled, hanem arra, amit senki sem lát. Csak egyedül ő neki van joga látni. Arról kell beszélni. A házasság, ugye sokan félnek, hogy lefogja az embernek a szabadságát, rabszolgasorsba dönti, és elveszi az idejét, a lehetőségeit, lekorlátozza, leszabályozza. Ezzel ellentétben nem letöri az ént, hanem kibontakoztatja. Az egyén nem csak ajándékká, hanem megajándékozottá is lesz bennem. Meggyőződésem, hogy a gazdaságnak, jogalkotásnak és politikának is középpontba kell helyezni a családot, mert amennyire stabilak a családok, annyira lesz stabil egy társadalom is. A következő kérdés, miért van az, hogy a jegyes oktatások, amiket a keresztény közösségekben végeznek, azok csak az esküvőre és nem a házasságra készítenek föl? Hát azért, mert rosszul csináljuk sokszor. Erre egy egyszerű válasz. Tényleg sokszor mi is átvesszük, akik felelősen szeretnénk fölkészíteni hozzánk jövő jegyes párokat a házasságnak a megkötésére. Sokszor persze elmondjuk, hogy nem az ünnepre készítünk, mi nem egy ünnepszervezői pont vagyunk, ahol segítjük az egyházi szervezést, hanem egy életformára akarunk fölkészíteni. Arra pedig igazából három hónap alatt nem lehet fölkészülni becsülettel. Arra már a családban el kell kezdeni a felkészülést. Abból a könyvből olvasva elsőként, amit a szülők élnek a gyermekek elé, vagy a nagyszülők az unokák elé. Szóval nagy a felelősség. Igazából a fiatalok, amikor ezt a kérdést megfogalmazzák, akkor az van mögötte, hogy miért csak az ünnepre, miért nem a házas életre. Emögött a kérdés mögött az volt, igazából aki ezt nekem föltette, elmondta, hogy az van mögötte, hogy igazából a megújulásra, egy megszürkült kapcsolatnak a megújítására nem kapnak szempontokat. Persze a receptet nem lehet adni, meg kész menetrendje nincsen annak, hogy hogy kell megújítani egy kapcsolatot, mert ez nagyon is személyfüggő. És pontosan akik benne vannak a kapcsolatban, ők ismerik legjobban az utat a másiknak a szívéhez. Hogy kell vele kiengesszelődni, hogy kell újra levenni a lábáról őt, megújítani, hogy lehet újra kezdeni vele. Mindig egy kapcsolatban minden azon múlik, a leglehetetlenebb kapcsolatban is azon múlik, hogy van-e őszinte vágy arra, hogy megújítsuk mind a ketten a kapcsolatot. Egyébként egy 12 éves papság alatt sok lehetetlen helyzettel találkoztam, de amikor el tudta valaki dönteni, hogy újra kezdi, a legcifrább helyzetekből is volt felállás. Picit újra európai kontextusba helyezve ugyanezt a kérdést, hogy miért csak az ünnepre, miért nem az egész életre készít fel valami, hát mert nem lehet. Egy életre nem látjuk az összes kanyart, nem látjuk az összes kihívását az életnek. Tehát ez kicsit önvédelemből is mondjuk nem lehet. Két fontos érzés jelentkezik a mai emberben, itt Európában, az egyik a feleslegesség érzése. Legkínosabb tapasztalat, amikor valaki a családjában érzi ezt, az is kínos, ha valaki a munkahelyén tapasztalja meg ugyanezt. Az, hogy céltalannak látják sokan az életüket, értéküket, feleslegesnek érzik emiatt sokan magukat ebben az országban is. Másik érzés, ami még nagyon erős a mai emberben, az, hogy valakihez tartozni. És igazán, egészen, ízig-vérig. Miközben ez a két fontos érzés ott dolgozik nagyon-nagyon sok emberben, így fontos látni, hogy nagyon nehéz ezekre felkészíteni, mert megtalálni a éppen jelentkező krízisre azt a választ, ami biztos receptként kisegíti az embert. Minden esetre a jövőt építi az a közösség, amely odafigyel a gyermeked vállaló családra, és nem csak alamizsgálkodik néhány forintot odalökve neki, hanem megbízható támogatást ad. Kifejezi a megbecsülését a gyermeket vállaló család felé. És akkor egy picit mondtam, hogy nem lesz sok adat, de mégiscsak egy-két tényszerűséggel előállnék. A statisztikai adatok azok önmagukért beszélnek, igazából erről is lehetne önmagában egy előadást tartani. Amit ide most kivetítettem, az a ma legfrissebben elérhető adat, ez a 2011-es adat. Ebben az esztendőben Magyarországon összesen 35.750 házasságkötés történt. 20 évvel korábban, kicsit több mint 20 évvel korábban majdnem duplája volt, 66.405. És a 35.750 2011-ben megkötött házasság mellett 23.200 válás volt, tehát ez több, mint a jóval, több, mint a fele. A másik adat, ami talán még sokkolóbb, 1981 óta Magyarországon a népesség fogy, és a jelenlegi tendenciákat, hogyha figyelembe vesszük, meg a, mi vagy éllovasok vagyunk az abortuszban, de erről a kérdésről most nem kívánok beszélni, mert a ennek a fél évnek az első előadásában erről bőségesen hallhattunk, meg számokat is. Szóval, ahogy írtjuk magunkat, meg ahogy a gyermekvállalási kerv csökken, ezeket a tendenciákat figyelembe véve, ha a bevándorlástól eltekintünk, 200 év múlva születik az utolsó magyar ezen a földön, és 400 év múlva az utolsó európai ezen a kontinensen. Sokszor azt mondják a fiatalok, hogy ők nem akarnak házasságot kötni. Ezt mondja az idősebb korosztály. Hogy a fiatalok mindig azt mondják, mi nem kötünk házasságot. Ez nem igaz. Életbe ágyazott előadás mellett döntöttem, és egy példát szeretnék ide idézni. Egy évvel ezelőtt baráti körben eskedtem, és a szertartás után az újdonsült feleséggel kicsit beszélgettem, aki arról mesélt, hogy nagyon sokan sírtak az esküvőn. Semmi rékatot nem mondtam, és ő mondta, hogy nagyon sokan sírtak az esküvőn. És azt mondja, hogy atya, azért sírtak sokan az esküvőn, és különösen az én barátnőim, mert azt mondták, hogy tudod, attól félünk, hogy nekünk senki nem fogja azt mondani, a mi élettársunk, soha nem fogja azt mondani, hogy Isten szent színe előtt feleségül veszlek téged. Szóval hiszem, hogy az ember ösztönösen alapvetően házasságra készül és vágyik. Mégsem jön létre a házasság, nagy mértékben függ attól, hogy a fiatalok mit látnak maguk előtt. Egyébként van egyfajta bátortalanság is, azért mondtam a kulcs szavakat, nem csak bízni, biztatni, hanem bátorítani is ma este. Mert hogy sokan félnek attól, hogy vajon sikerül-e az ő házasságuk. És azért sikerülhet. Egyébként az emberben van egy ilyen igény is, hogy én majd bizonyítok, hogy az enyém különb lesz, mint a előttem lévő generációi. Sokan a házasságot úgy látják, mint a szenvedésnek a forrását. Ahol nem alakul úgy minden, ahogy én szeretném, mert ott alkalmazkodni kell. És kevesen látják úgy a házasságot, mint a beteljesülésnek a lehetőségét. Na most a következő ötödik kérdés, hogyan, néha mondom a számokat, amikor eszembe jut, De hogyan működhet sikeresen a szerelem egy kapcsolatban, vagy a szeretet egy házasságban? És ehhez még csatoltak egy másik kérdést, és ugyanaz az emberke, hogy miért vonzóbb az élettársi viszony, mint a házasság. No, a társadalmunk az alapvetően individualizálódik, tehát ilyen atomokra esik szét egyre inkább. Vagyis jobban megfelel ennek a gondolkodásmódnak, hogy mindent egyénileg intézni, mindenkinek saját száma van, meg mindenkinek mindene megvan, bejárás a bankba, APEC-hoz, nyilvántartásokhoz, hogy mindenki egy külön egység, külön szem. Szóval meg látjuk, hogy erősödik ez a kis magányos életforma, minden felhang nélkül, amit szingli ideológiának mondunk, ami nem más, mint az individualizmus házasság elleni kivirágzása. Egy élettársi viszonyban élő hölgy egy pár hónappal ezelőtt meglátogatott, és azt mondta, hogy a társa szerdán el akarta venni feleségül, pénteken meg kirakta a szűrét a lakásból, és az ok az volt, hogy vasalta az ingjeit. Mert hogy ez egy olyan reakciót keltett a férfiben, hogy hát ez egy olyan gesztus, amit egy feleség csinál normálisan, és ezt ő nem szeretné, mert akkor ő nem mehet el bármikor a barátaival éjjel szórakozni, meg akkor csomó dolgot fel kell adni, ő nem bírja a kötöttséget, őt a vasalás erre emlékeztette. Szóval mit is lehetne tenni egy ilyen közegben? A házasságnak, újra mondom, nincsen alternatívája. Utána néztem Európában, az Unióban az élettársi kapcsolatnak az átlag élettartama 3 év. Ennél jobb a házasságé, mert az 7-nél tart, de sajnos ez lefele megy, tehát jóval jobb a házasságé. Nem szükségszerű egyébként, hogy minden megkötött házasságnak a fele felbomoljon, mert hogy Európában ez az arány. Van egy réteg egyébként, akik egyre, tehát nagyon is polarizálódik azért Európa. Kikristályosodik egy réteg, akik a házasságon alapuló családban hisznek, meg nyilván van egy radikális ellenpontja ennek, akik pedig nem ebben hisznek, ezzel ellentétesen gondolkodnak. Mégis a kereszténység már 2000 éve a családban látja a társadalomnak és a jövőnek a legbiztosabb tőkéjét. És hogyha a kereszténységet már megidéztem, akkor az első századokra szeretnék egy kicsit visszautalni, hogy ott az induló kereszténység az nem vette át a hellén társadalomnak a attitűdjét, úgy mindenféle szűrés nélkül. Az odaadó szereteten alapuló házasságokat kötötték meg az első 300-ban. A férfiak hűségesek voltak az egyfeleségükhöz, a családok ápolták az öregjeiket, és így lett a birodalomban a kereszténység vonzó életforma, amire lehetett jövőt építeni. Amire rájöttek, hogy a házasságon alapuló családban élni egészen jó. Következő kérdés. Köztudott a magyar társadalomról és a magyar fiatalokról, hogy amikor a jövőről álmodnak, akkor rengeteg gyermeket terveznek. De amikor házasságra kerül a sor, akkor már nem vállalják. Ennek a tervezetnek a fele sem születik meg. Mi ennek az oka? Itt csak rövid választ adnék, mert hát ha valaki valami politikai felhangot érezne ki belőle, nagy felelőssége van egyébként az államnak abban, hogy kiszámítható anyagi jövőt tud-e biztosítani a családoknak, tudja segíteni a lakhatását a kezdő házasoknak. Mit jutalmaz egy állam? Az, hogyha az anya elmegy dolgozni, vagy az, hogy az anya otthon marad? Szóba került már a zsidó kultúra, pozitív példaként hadd hozzam, hogy Izraelben olyan családtámogatás van, hogy a külön pénzzel támogatja Izrael állama az újonnan megszülető gyermekeket, 5.-6. gyermekek után, ami egészen nagy összegeket kapnak plusz családi támogatásként. Szóval nagy dicséret illeti azt a társadalmat, amely jutalmazza a családot, mint a jövő nemzedék zálogát. A másik Mert fontos tudni, bármilyen társadalomról van szó, minden közösség a jövőjét építi, ahol a családot támogatják. És nem csak szavakban, hanem konkrét módon. Említettem, hogy a házasságok fel az unióban felbomlik. Milyen generációra jellemző leginkább a válás, ez volt a fiataloknak a nagy kérdése. Hát 5-6 év az a szakító próba egy házasságban. Nagyon sok múlik a készületen, meg a kommunikáción, amiről az előbb már beszéltem, illetve a konfliktusoknak a kezelésén. Hát úgy lehetne ezt kulcsszóként mondani, kommunikálni és restaurálni, ez a két nagy jelszó. Kommunikálni mindent, ami bennünk van, és azt komolyan venni a másik részéről, időt szentelni neki, minőségi időt, mert ugye tudjuk azt, hogy vannak több funkciós emberek, akik egyszerre néznek meccset, vasalnak, főznek, és közben a társuknak a legnagyobb problémáját hallgatják, és mindig mondják, figyellek, de az igazi kommunikációhoz teljes figyelem szükséges, mint amikor az először a másiknak a figyelmét megragadtuk, legalább az a figyelem. A jó kommunikáció, úgy mondtam, illetve a restaurálás, az újrakezdés, meg hát nyilván az iskoláknak nevelési oktatási programba is ez fontos beépíteni. Mármint azt, hogy föl kell készíteni valakit egy társas kapcsolatra, és nem az önmegvalósítástól, mindenestől. A másik kérdés az arra vonatkozott, hogy nagyon sokan vannak, akik nem vallásosak, és mégis mennek egyházi házasságot kötni. Ennek mi az oka? Ugyan kettő okot lehet erre mondani, hogyha nagyon csoportosítom a millió választ. Az egyik az, hogy nem kapja meg nagymamának a nász ajándékát, hogyha nem megy el templomba házasságot kötni. Ezzel a kérdéssel inkább nem foglalkozni. Inkább a másikat mondanám, vagy a másik válaszra helyezném a hangsúlyt, hogy mindenki egy kicsit sejti, hogy hát amikor egy életre szóló döntést hoz, akkor ahhoz kevés az ő ereje. Ahhoz kell valakinek az áldása is. Ez egy picit ösztönösen sejti az ember. Szóval többször találkoztam olyan emberrel, aki nem gyakorló keresztény, nem jár templomba, de ez mégis fontosnak érzi, hogy Isten áldásával induljon az a kapcsolat. A nagy kérdés, amit a legtöbben föltesznek, mi a boldog házasságnak a titka. A keresztény házasság talán egyszerűen abban a titokban rejlik, hogy az önmagát ajándékozó szeretett lény, férfi és nő köt egymással életre szóló szövetséget. És ez az önmagát ajándékozó szeretet, ez szemben áll a birtokló szeretettel. Azzal a gondolkodással, hogy én jól akarok járni, milyen előnyöm lesz ebből a kapcsolatból. Ugye ma úgy kötnek sokan a házasságot, hogy előtte hatástanulmányt végeznek, megéri-e, meg aztán kibiztosítják magukat mindenestől menekülési útvonalakkal. Az önajándékozó szeretet, ez az alapállás a keresztény házasságban. A te központú házasságban épül fel a boldog házasság. Hogyan működhet sikeresen a szeretet egy kapcsolatban, ugye ez a nagy kérdés. Egy újságíróval beszélgettem egy másfél héttel ezelőtt, és ő mondta, hogy egy előadáson vett részt, és az előadáson az előadó azt ígérte, hogy ha mindenki megfigyeli az ő előadását, akkor megérti azt, hogy hogyan lehet megőrizni a szeretetet egy emberi kapcsolatban. Na most az előadás végén azt mondja ez az újságíró, amikor hazament, elbizonytalanodott, meg még mérges is lett, hogy olyan ideákat vázolt föl ez az előadó, hogy ezt nem lehet egy hétköznapi kapcsolatban megvalósítani és megélni. Ellenkező hatást ért el, hazament az újságíró, elmesélte a feleségének, jól összevesztek, mert hogy az derült ki, hogy te alkalmatlan vagy erre, hogy ezt a receptet most megvalósítsuk. És pontosan az ellenkező hatást ért el az előadás, mint amivel kecsegtetett. Úgyhogy én mindjárt itt megjegyzem, nem mondok semmi receptet. És nem jó az eszményeket túl magasra helyezni. Nem jó az eszményeket túl magasra helyezni, mert akkor nem valósítható meg az a hétköznapokban. Így is mondhatnánk, hogy a szeretet vagy a szerelem éhen hal. Mi is táplálja az emberi kapcsolatban a szeretetet? Szerintem ez a kulcskérdés. Röviden azt a választ adom rá, hogy a spiritualitásunk, de mi ez? Egy olyan életszerű vagy életszagú út, amiben le tudom győzni az önző vágyaimat, az, hogy nekem mi jó, ki tudok lépni az önmagam körül való forgásból, tudok figyelni a másikra, ajándékká válni, ajándékként fogadni a másikat, egy problémában újra kezdeni, és nem csak a saját igazamat emlegetni. Szóval úgy is mondhatnám, hogy ez a fajta spiritualitás szükséges ahhoz, hogy őrizni lehessen a titkot, át lehessen vinni a szerelmet a túlsó partra, kicsit költőjebben fogalmazva. Milyennek, hát itt ugrok a kérdésekben, mert lehet, hogy mindenre nem jut majd időm. Szóval nagy a felelősség, ezt akartam mondani, a szülőknél és a nagyszülőknél, az oktatóknál és a nevelőknél, mire tanítják a rájuk bízottakat. Párkapcsolatra vagy párzani, önzőnek lenni, vagy önzetlenül szeretni, nem ugyanaz, nem ugyanazok ezek a fogalmak. Ki komolyan éli a házasságát, az pontosan tudja, minden nap meg kell küzdeni. Ez nem egy kéz dolog, ezért minden nap komoly küzdelmet kell vállalni. A házasságok az arány, hogyha szerte nézünk itt Európában, akkor sajnos mindenhol csökken a házasságoknak a száma, ezzel párhuzamosan nő a válásoké, az együttélések száma is rohamosan nő. Egy belga adatot hozok, amely szerint tavaly Belgiumban megkötött házasságoknak a száma az a válásoknak a számával pontosan megegyezett. A legtöbb európai országban egyre több nő akar már gyermeket, de nem akar hozzá férjet. A házasságokon kívül született gyermekek száma rohamosan nő, Angliában már meghaladja az 50%-ot, mi Magyarországon 34%-kal állunk, ez a 2012-es adat már. Az azonos neműek kapcsolatát folyamatosan a média nyomja, és közben nem értjük meg, nem tudjuk, egyébként elenyésző kisebbségről van szó. Néhány évvel ezelőtt bevezették Spanyolországban, a katolikus Spanyolországban, bevezették az azonos neműeknek a kapcsolatát, házassági rangra emelték, azokat a jogokat adta meg a spanyol állam, amit a egy férfi és egy nő kapcsolatában kötött házasság is élvez, és kiderült, hogy az első évben mindösszesen 17 ilyen pár kötött házasság vagy Spanyolországban. Na csak azért mondanám, hogy amit a média folyamatosan nyomat, az nem biztos, hogy azért van, mert olyan tömeg van mögötte. A szlogen az így hangzik ma, jobb házasságon kívül boldogan élni, mint házasságban boldogtalanul. Na de hát azt lehet restaurálni, hogy erre tettem egy kicsit erőfeszítést. Egy felvilágosodáskora így gondolathoz szeretnék picit visszacsatolni, mert hogy ez én onnét eredeztetem ezt a fajta gondolkodásmódot. Azt látjuk, hogy ma nincsen a európai kontinensünknek sem a házasságképe, sem emberképe, meg erkölcsi törvényei se nagyon. A törvények mögött nagyon sokáig az erkölcs állt, ez ma nem így van. Ugye a felvilágosodás korában arra jöttek rá, akik felvilágos voltak, megvilágos voltak, ezt ironikusan is idézőjelben mondom, hogy ha az erkölcsöt le akarják rombolni, akkor a családhoz kell hozzányúlni, mert az az erkölcsnek az első rendű, rangú hordozója. Ott tanulja az ember, a szülőtől a gyermek. Szóval a 20. században láttuk a történelmi tanulmányokból az ideológiákat, valaki a saját bőrén is tapasztalta, hogy a ideológia volt a törvény mögött, mára pedig az a szlogen húzódik a törvények mögött Európában, hogy csak a fiatal, csak az egészséges élet az értékes, és a többi nem. Ez a nyugatabb európai országoknak a törvényei mögött húzódik. A fejlett nyugati társadalmak, hogy látjuk, hogy távolodnak a személyek társadalmától, és egyre inkább váltanak át az individuumnak a társadalmára. Ez viszont már csak pénzkérdés lesz, illetve a DNS mintának a kérdése is, nem az emberi kapcsolatoké. Míg a 19. században a munkához való jogért küzdött az ember, 21. században, nem profétaként mondom ezt, de meg lehet könnyen, hogy a házassághoz, a keresztény házassághoz való jogért kell majd küzdeni. A munkával most már nincs nagy baj, ha van, mert hogy a munkához való jog, ha van munkahely, akkor megteremtődik a valóságban, lesz munkája akkor az embernek, viszont van egy nagy veszély a mai munkavégzésünknek. Megváltozott ugyanis a munkával kapcsolatosan az áldozatnak az iránya. Az áldozat iránya. Valamikor áldozatot hoztunk az életért, a családért, azért, akit szeretünk. Ma az életet és a családot, és azt, akit szeretünk, azt áldozzuk be a munkáért. Nagy különbség. Áldozatot hozni életért, családért, szeretett személyért, vagy az életet, családot, szeretett személyt a munkáért feláldozni. Ez azért van, mert hogy az ünnepeinket is a fogyasztás és a termelés szállta meg. Ezek után egy rövid gondolat és kitekintés a tizedik kérdés egyébként ez. Egyik fiatal azt kérdezte, hogy lehet, hogy akik az azonos neműek házasságáért tüntetnek, azoknak a jogait akarják biztosítani, nem is ez az igazi céljuk, hanem valami nagyobb cél van mögötte. A nagyobb az idézőjelben van. Erre igyekszem egy kicsit válaszolni. És úgy válaszolok, hogy választ nem magamtól találom ki, hanem ezt meg egy rádió interjúban hallgattam, és utána kerestem, és ezt szó szerint szeretnék felolvasni, mert magáért beszél az idézet majd. Egy biszexuális aktivista így nyilatkozott a rádió interjúban, idézem. A homoszexuálisok házasságért folytatott harcban csak hazudjuk azt, hogy a házasság nem fog megváltozni, mert változni fog, és ennek így is kell lennie. 3 gyermekem van, akiknek nagyjából 5-en vagyunk a szülei, és nem látom, miért ne lehetne ez egy törvényes helyzet. Az új partnernőm gyerekének a bátyám az apja, az én lányom biológiai apja viszont Oroszországban él, és az örökbefogadott fiam is őt tekinti apjának. Vagyis az 5 szülő, aki megkövette, vagyis az 5 szülő 2-3-as csoportra oszlik. Szeretnénk olyan jogrendben élni, amely képes tükrözni ezt a realitást, és ami véleményem szerint nem összeegyeztethető a házasság intézményével, legalábbis amit eddig gondolt róla a törvény. Ha valaki bírta a rokoni szálakat követni, akkor gratulálunk neki. Szóval nem az egyneműek házassága a cél, hanem a férfi és a nő közötti házasság, a család, a férfinak és a nőnek teremtett emberképnek a lerombolása, és az ehhez ragaszkodó kereszténységnek az elnémítása. Egyébként ehhez 2 eszközt is választanak, vagy 2féleképpen lehet eljutni ehhez a célhoz. Egyik az a durva pusztítás, a másik pedig, hogy ki kell üresíteni egy fogalmat, és attól elértéktelenedik. Ide ajánlom figyelmükbe kis szépirodalmi írásként, vagy politikai írásként Orwell 1984 című munkáját. Szóval először, amikor kikezdték a házasság tartóságát és kizárólagosságát, lásd a válások nagy számú. Majd a házasságnak a célját, amely az utódnemzésben és egymás boldogításában van, lásd a fogamzásgátlás módjai, illetve abortusz. Végül a fogalmát üresítik ki azáltal, hogy a kötelező tolerancia jegyében és nevében az értelmetlenségig lehessen tágítani a házasságnak a fogalmát. Úgyhogy, ha már annyira tág, akkor nem lehet érte harcolni, akkor tartalmatlanná, mert tarthatatlanná válik egy fogalom. Szóval a távolabbi célt így lenne megfogalmazni az ember lebontása, atomizálása. Amikor a férfi és a nő már csak egy szerep lesz, amit el lehet dönteni egyik héten, hogy éppen melyiket tölti be az ember. Egy letehető jelmez, egy massza, amely arra vár, hogy valaki formát adjon neki. Ki lesz ez a valaki? Ez az izgalmas. És ki a győztes? A győztes az izgalmas kérdés. Ennek a ideológiai harcnak ki az igazi győztese? Nem azok, akik aktivisták, mert azt gondolom, hogy mindenféle szempontból ők lesznek a vesztesek, hanem nem is tudom, hogy lehet-e győztes keresni, minden esetben ennek a harcnak inkább úgy mondhatnám, hogy csak vesztesei vannak, mert a család nélkül élő, atomizált ember, az egyedi ember, aki nem ismeri a saját identitását sem, ez az ember két dologra van kitalálva, az irányításra és a fogyasztásra. Mert akit nem befolyásol a társa, egy családi közösség, aki mivel egyedül van és folyamatosan változó identitással, az könnyen fogyaszt és egyszerűen irányítható. Ha a család nem jelent már semmit, akkor belép az állam, és olyan jelentéssel töltheti meg, amilyennel akarja a család fogalmát. És végül befejező gondolathoz érkeztem el. Rengeteg esküvőt nél vagyunk tanúk, megáldjuk a stopként, ami nagyon szép szolgálat. És többször hívnak bennünket papokat, hogy megáldjuk a jubileumi évfordulókor a hűségben megélt házastársi szövetségeket. Ezeket kellene reklámozni, meg a plakátokra tenni, mert hogy ennek nincsen nagyon PR-ja, és nem nagyon reklámozzuk, vagy nem nagyon mutatjuk be. Pedig ezek nem látványok, és nem is üres ünnepek, hanem üzenethordozó ikonok. Mi katolikusok azt mondjuk, hogy minden szentség túlmutat önmagán, átborzézik rajtuk az Isten, sugárzik a családból is az Istennek a szeretete, kacag a gyermekből. A házasság a teremtő tervében a szeretetnek, ahogy mondtam az előbb, a megablakátja. Amikor majd hazaérkezünk a mennyországba, épp úgy nem lesz rá szükség, mint ahogy nem lesz szükség se templomra, se papságra, mert a végtelen terébe talál majd minket. Színről színre látunk, közvetlen tapasztalással. Nagy bizalom, és ezért nagy végszó a bátorításé, bízni és biztatni, mert nagy bizalom kell a házasságban kimondott szövetséghez. Isten szent színelt feleségül veszlek, és feleségül megyek hozzád, mert ugye ez nálunk katolikuségnál ez csak egyszer történik. Ez egyszer kapja az ember, egyszer élhet vele, nincs hibajegyzék, nem lehet a végéhez hozzácsatolni javítással. Nincs belőle utóvizsga, vagy egy megismétlési lehetőség. Egyetlen is megismételhetetlen ajándék. De ez nem az ijegység miatt fontos, hogy megijesszen bennünket, hanem amiatt ettől értékes, meg ettől életre szóló, hogy egyszer adom magamat, egyszer fogadom a másikat. Így a szeretet, aki így közelíti, nem vakká teszi őt, hanem látóvá. Amikor kimondja az ember ebben a látásban, jó, hogy te vagy. Nem kapni és birtokolni akar ekkor már az ember, már nem csak a szimpátiát és a vonzást keresi, hanem eljut arra a szintre, mi a legjobb a másiknak. Nem, de ezért élünk. Vagyis nincs felső határ. Gabriel Marcel gondolatával idézem, fejezem be az előadást. Aki a másik embernek azt mondja, szeretlek, mintha azt mondaná, te sohasem fogsz meghalni. Az a szeretet ellenben, amely egy idő után elmúlik, olyan, mintha azt mondaná, hogy most már elég, tovább már ne létezzél. Az ilyen szeretet soha nem volt igazi szeretet, csak illúziókeltés, amelynek mindig az a célja, hogy a másikat kihasználjuk. Az igazi szeretet tehát nem lehet csupán időleges, egy darabig működő, aztán megszűnő, kihagyó, hanem csak is örökké való. Köszönöm a figyelmet, és most rendkívüli módon nem lesz hozzászólási kérdezési lehetőség, majd elárulom, hogy miért egy kicsit később. Most még az a tisztem maradt, hogy két dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik hirdetés az, fel vagyok szerekezve rendesen, mert több minőségben vagyok, már nem tudom, hogy milyen minőségeimben vagyok itt. Most hirtelen a II. János Pál katolikus szakkollégium tagjaként állok itt, és akkor szeretném örömmel hirdetni, hogy következő évre, a második évünkre is meghirdetjük a felvételt. Kérem, hogy a jó hírünket vigyék, hogyha így gondolják. Ha tudnak unokáról, rokonról, ismerősről, aki Szombathelyen fogja szeptembertől végezni a tanulmányi, tettünk ilyen kis szólapot, bátran szabad abból vinni, szabad bennünket reklámozni, nem Szombathelyi rokonok körében, mert nyilván a kollégiumról van szó, ahol szakmai munka is van, külön kurzusok, nyelvtanulási lehetőség, lelki élet és közösségi élet is. Ezt a fiatalok itt vannak, ezt garantálva mosolyogják vissza nekem most. A másik, most átváltunk, és a Keresztény Értelmiségek Szövetségének a újdonsült elnökeként szólok. Február 28-án a tagság elnökének választott meg, és egy rövid kalandra vállalkoztam velük, egyelőre egy évre, és ennek keretében két májusi programot szeretnék hirdetni, amiről készítettünk egy szólólapot, és amelyet, hogyha figyelmesen megnéznek, egy-egy székre jutott is belőle, itt előbb például nagyon sok van belőle, bátran vihetnek. Az első előadás a keresztény öntudatunkról fog szólni, mit is jelent az, hogy keresztényi váltunk egyszer. Ez május 9-én csütörtökön este 6 órakor van a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium dísztermében. Második előadást különös módon is figyelmet ajánlom. Dr. Korzenszky Richárd, Tihanyi apátság vezetője, perjele fogja tartani, akinek hosszú évtizedes tanítói, pedagógusi, iskolai igazgatói, gimnáziumi igazgatói, nevelői, kollégium vezetői, prefektusi tapasztalata van, most pedig ugye a Tihanyi apátságnak a vezetője. Mire neveljük gyermekeinket? Nagyon érdemes meghallgatni május 23-án 18 órakor csütörtökön szintén a Premontrei Szent Norbert gimnáziumnak a dísztermében. Lesznek ősztől is más kész rendezvények, és majd a kész programon még majd beszélünk ott a kész programokról. Ezek után egy rövid időre adom vissza csak a szót Ritának, és akkor utána jön az, hogy megértetem a kedves hallgatósággal, hogy miért nem volt ma hozzászólás.
Én csak egy rövid gondolattal, tehát akkor nem az este, hanem az előadás zárásaként szeretnék egy Sütő András idézetet. Sütő András családfogalmaként is hallhattak erről, és azt gondolom, hogy ennél méltóbb zárása nem lehet a tavaszi előadás sorozatnak és ennek a mai programnak. E földi vándorúton a ma bizonyos hamuban sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek. Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor épp a legutolsó menedék. A család az, ahol zuzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok, az egyenlő tartozás tudata. Sütő András családfogalma. És akkor visszavonulok. Thank you.
hiszem, hogy a szentségi házasság ajándék, a minden javak ajándékozójától. Hiszem, hogy a házasság és a család Isten szándékán nyugszik, nem pedig megváltoztatható közmegegyezés gyümölcse. Hiszem, hogy a Teremtő tervében a házasság a személyek önátadásán nyugszik. Isten az embert tehez rendelt, én megalkottam. Ezért a másik soha nem lehet birtoklás vagy uralkodás tárgya. Az ember csak az önátadásban találhatja meg önmagát. Hiszem, hogy a házastársi szeretet egy és felbonthatatlan. A házasságkötéskor kimondott igen, amely a szeretet őszinteségéből fakad, idő felett állóan akar hűséges lenni. Hiszem, hogy a házastársak kölcsönös önelajándékozásából fakadó élet beteljesíti szeretetüket. A gyermek nem mellékterméke a házastársi szeretetnek, hanem a kölcsönös önátadás szívéből fakad annak gyümölcse. A gyermek ajándék, örömhír, akit be kell fogadni. Hiszem, hogy a család és a házasság feltétele az egyén fejlődésének, a társadalom jövőjének, az emberiség boldogságának. Hiszem, hogy a család evangélium, öröm, az élethelye, távlat és remény, a család viszonyítási pont, szeretet, amely felszabadítja az emberi energiákat. A családról szólni annyi, mint óvni az életet. A családért tenni nem más, mint szolgálni Istent és az emberiség jövőjét. Köszönjük a figyelmet, emiatt gondoltam, hogy most ne legyen hozzászólás, inkább ajándékot szerettem volna kedves hallgatóságnak az utolsó szemeszterünk utolsó előadása végén, és folytatás következik majd az őszi fényében is. Szeretettel várom a lelkes, kitartó csapatot, meg akik ma jöttek először minket is. Szép estét és mindenkinek jó éjszakát!